Kedves hallgatók, Kereki Zoltán tanúságtételének második része következik. Édesanyád hitéhez minden bizonnyal hozzájárultál. Más személyes tapasztalatod van arról, hogy hozzásegítettél valakit a megtéréshez?
1994 óta a Balatonszárszói Nyári Református Fiatalok Szövetsége által szervezett táborokban vettem részt, és voltam csoportvezető, voltam előadó, voltam lelkigondozó, imaszolgálatvezető, és nagyon sok személyes beszélgetésem volt fiatalokkal. Többen megtértek. Mindig nagyon különleges dolog volt, amikor leülök valakivel beszélgetni, és elmondja az életének a nagy nyomorúságát, és én ott roskadok össze, hogy uram, én nem tudok neki mit mondani. Én nem tudok neki segíteni. Hát ilyen problémával az életemben nem találkoztam, meg ha találkoztam volna, és hát ezek soha nem sablonokra épülő megoldások. És ott könyörgök, hogy uram, adj valami bölcsességet, segíts nekem, mert itt el fogok veszni. Itt van egy szükségben lévő ember, és én nekem segítenem kellene, de nem tudom, hogy mit mondjak és mit tegyek. És ez zakatolt a fejemben, miközben hallgatom a problémáját, és aztán az Isten megadja egy-egy mondatban, egy-egy kérdéssel, egy-egy más szemszögből való rálátással az életére a fiatalnak, hogy más a helyzet, mint amit ő lát, és hogy ez lehet másképpen is. És akkor, mikor azt mondja, hogy jó, akkor imádkozzunk, és hogy ezt az egész problémát, akár az egész életét átadja az Istennek, akkor meg ott állok, hogy uram, itt valami olyan különleges dolog történik, amit nem tudok elképzelni sem, hogy hogy történhetett. És ezt többször éltem már át, hogy fiatalok az életük nagy problémáját oda tették az Isten elé, és aztán, ha az Isten engedte, akkor láttam évről évre, hogy hogyan érik ez be az életében, vagy pedig akár az egész életét. Egy olyan keresztlányom van, aki 14 évesen táborban ismertem meg, és nem volt megkeresztelve, de a feleségemmel vezettük a csoportot, közösen imádkoztunk vele, és akkor ott ért meg. És az volt a kérése, hogy ő szeretné, hogyha mi lennénk a keresztanyja meg keresztapja. Ez a kapcsolat a mai napig tart. És azt látom, hogy az ő ott elmondott imádsága, megváltozott élete, az gyökeresen megváltoztatta az életét, hogy nem csak hogy hitben jár, hanem hitben szolgál, gyülekezethez tartozik, nagy tragédiákat élt át az Úristennel együtt, és én magam döbbentem meg azon, hogy milyen tartást tud adni egy embernek az Istennel való kapcsolata. Ő a Covid alatt elvesztette a férjét, fiatal ember volt a férje, egy 30-as, egészséges, hitben járó, szolgáló ember, és két kisgyereke maradt magára. És amikor a temetésen ott voltam, akkor én kétségbe voltam esve, hogy hogy fogja ez a nő elhordozni ezt a terhet. És elhordozta, az Isten megsegítette, megtartotta, megerősítette, a hitét nem vesztette, csodálatos bizonyságtétel nekem az ő élete. És ugye ez valahol ott kezdődött, hogy ott leültünk imádkozni, nem ott kezdődött ez, ott kezdődött, hogy az Isten eltervezte ezt a lányt, és azt gondolta, hogy ő meg fog születni, és bizonyságtevője lesz nagyon-nagyon sok embernek, és mi ennek az útnak a részesei lehettünk a feleségemmel, nagyon hálás vagyok érte.
Térjünk vissza a magánéletedre, mert hogy említetted, van feleséged. Ebben hogyan munkálkodott az Úr?
Igen, igen. Ez egy kicsikét szokatlan történet, és nekem is ez küzdelmes volt, de akkor miután elhagyott a első feleségem, magamban azt éreztem, hogy én képtelen leszek egyedül élni. Bennem olyan vágy van arra, hogy szeressem a páromat, olyan vágy van bennem, hogy szeressem a gyerekeimet, hogy legyen családom, hogy általános iskolásként elhatároztam, hogy én 3 gyerekes édesapa akarok lenni. 3 gyerekes, mert 2 gyerek az a 2 szülött pótolja, a harmadik pedig a hazám gyarapítás. Hát ez ugye annak idején így tanultam az általános iskolában, és mivel mi is 3 voltunk testvérek, ezért az, nekem ez volt a természetes, hogy 3 gyerek lesz a családban. És amikor hát elhagyott a feleségem, akkor hogy lesz nekem 3 gyerekem? Hogy lesz nekem feleségem? Hogy lesz nekem teljes életem? És sokat küzdöttem, mert nem csak a katolikus körökben kérdés ez, sok református, protestáns ember is úgy gondolja, hogy nem feltétlenül lehet újra házasodni a válás után, és kerestem az Isten igéjében a kiskapukat, hogy hogyan lehet. Hogy mégis, persze találtam, most ezt a Máté evangéliumában egyértelműen megtalálható az, hogy a házasságtörés esetét kivéve, és Jézus mondja pont maga, de nem ez adott nekem bizonyosságot, hanem először az adott bizonyosságot, hogy én kértem az Istentől, vegye el ezt tőlem, hogyha úgy gondolja, hogy nem, és ez nem volt el. Tehát bennem ott volt az a vágy, hogy én mindenképpen családot szeretnék. Aztán pedig megismertem a jövendőbeli feleségemet, aki aztán most már a feleségem 25 éve, egy 30 éves kapcsolatunk van már, És akkor rájöttem előbb-utóbb szépen lassan, hogy ő az a személy, aki az én testemből való test, az én csontomból való csont, akivel együtt tudunk dobbanni, egy szívvel tudjuk végigélni az életünket. 5 évig tartott a mi jegyességünk, úgyhogy arra is volt idő, hogy kiderüljön minden, ha ez mégsem működhet. És aztán, amikor megvolt az esküvő, akkor utána nem sokkal megszülettek a gyerekeim, úgyhogy így most van nekem 3 nagy gyermekem.
Megtért emberként gondolom, fontos volt a hitben járó társ.
Nagyon fontos volt. Tehát én nagyon hamar megtanultam azt, hogy asztalra felállok, és valaki a padlóról megfogja a kezemet, akkor ő hamarabb tud engem lehúzni a földre, mint én felemelni őt az asztalra. Tehát arra én hamar rájöttem, hogy én nem fogom tudni valószínűleg megtéríteni a páromat. És hogy az Isten azt a kegyelmét adta, hogy olyan társat tudtam választani, aki a gyülekezetünkben, az ifinkben járt. Tehát ismertem őt, tudtam a hitéről, sokat beszélgettünk, és igazából a hitén keresztül szerettem meg. Tehát az volt nekem nagyon fontos, ahogy ő a világot látja, az Istenről gondolkodik, ahogy a jövőről gondolkodik, ahogy magát látja ebben a teremtett világban. Ez volt nekem nagyon fontos, és nagyon-nagyon sokat beszélgettünk. Ez mai napig így van, hogy nagyon-nagyon sokat beszélgettünk mindenről, a legértékesebb beszélgetéseim mindig hozzá kötődnek. És én azt gondolom, hogy ez adja sokszor a dinamikáját a mi kapcsolatunknak a mélységét is, hogy szinte mindent tudunk így egymásról, hogy mi van, mi zajlik bennünk, és nem szégyeljük másikat megterhelni a nehézségeinkkel, meg nem felejtjük el megosztani az örömeinket sem.
Feltételezem, közösen imádkoztok is.
Igen, én most is úgy jöttem ide, hogy előtte vele együtt imádkoztam erre a szolgálatra, mert a te szolgálatnak tekintem ezt a beszélgetést is.
Megtérésed után sikerült megteremteni magadban azt a férj és apa figurát, amiről álmodtál, ami otthon nem volt?
Hát ez egy nagyon jó kérdés, mert hogy ez volt szerintem a hívő életemnek az egyik legfontosabb kérdése, hogy én tudok-e jó édesapa lenni. Ugye elmondtam, hogy annak idején a feleségem, amikor elvált tőlem, akkor azt mondta, hogy ő nem tart alkalmasnak, hogy az ő gyermekének az apja legyek. Hát ez egy nagyon-nagyon mély sebet hagyott bennem. A megtérésem után még több mint 10 évvel, sőt 17 évvel még mindig ott volt az a seb, behegesedve, bevarasodva, de ott volt az a seb. És én próbáltam jó apa lenni, én igyekeztem mindent, és azzal szembesültem, hogy ez az igyekezetem, ez mindig arról szól, hogy bebizonyítsam, hogy nincs igaza volt feleségemnek, hogy ugye gyerekeim, én jó apa vagyok, ugye én jól szeretlek benneteket. Jó, ezek a mondatok így nem hangoztak el, de ott voltak bennem ezek a kérdések, hogy most ugye azért igazolódik, hogy minden rendben van velem. Úgyhogy ez egy nagyon nagy küzdelem volt, és akkor egy 17 év után kiborult a bili. Mert az Isten azt a kérdést tette fel nekem egyik csendességben, hogy Zoltán, te miben látod magadat alkalmasnak arra, hogy nekem szolgáljál? És akkor én csak a töredékességemet láttam, azt, hogy miben vagyok rossz, és elmondtam, hogy hát igazából én nekem minden megyeget, de semmire nem gondolnám, hogy ez nekem nagyon jól megy. Ugye itt az a történet jött elő a Bibliából, amikor Dávid Saul udvarában megy lantot pengetni, mert hogy nagyon-nagyon jól értett a zenéhez, és amikor játszott a lantjával, akkor Saul megnyugodott, az a borzasztó indulatos ember, békességre jutott, a gonosz lelkek eltávoztak arra az időre tőle, és akkor az Isten megkérdezte, hogy Zoli, neked milyen képességed van, amivel te ezt tudtad? Se nem vagyok jó apa, se nem vagyok igazából jó gyülekezeti szolgáló, talán még jó férj se vagyok, mindenben azt éreztem, hogy semmi nem működik. És akkor Isten azt mondta, hogy Zoltán, de hát téged én teremtettelek, én csinálok valami selejtet, valamit elrontottam beled, és akkor még az Úristennek is ilyeneket mondok. És akkor teljesen össze voltam törve, és akkor azt mondta, hogy én szeretlek téged, nekem fontos a te életed, nem véletlenül születtél erre a világra, terveim vannak veled, képességeket és lehetőségeket adok, hogy engem képviseljél itt ezen a földön, és hidd el nekem, olyan jól megteremtettelek, hogy ezt te meg tudod csinálni, és tudsz jó apa lenni, nem vagy te rossz apa. És ekkor szakadt fel bennem valami nagyon-nagyon különleges, hát sírás is, meg felszabadultság is volt bennem, hogy az Isten engem elfogad így. És nem csak, hogy elfogad, ő teremtett ilyennek. És onnantól kezdve próbálom az én gyengeségeimet is úgy látni, hogy egyrészt azért van, hogy ne bízzam el magam. Ugye Pál apostol is beszél arról, hogy Sátán tövise, hogy el ne bizakodjam, és én bennem is ott van az, hogy vannak korlátaim, és ezek nagyon jók, hogy vannak, mert nem szabad, hogy elszálljak, mert az Isten az első, nekem egyre kisebbnek kell lennem, és Istennek kell egyre nagyobbnak lenni. De megélem azt, hogy mikor nincsen rá bölcsességem, nincsen rá képességem, abban a helyzetben az Isten megoldja ezt a problémát. Én nagyon sokszor jöttem úgy csoportalkalmat tartani, hogy az erőmnek a végén voltam, de meg kell tartanom az alkalmat, mert hogy én vagyok az egyik csoportvezető, és felelőse vagyok a csoportnak. És kétségbe voltam esve, hogy ezt nem fogom tudni jól megtartani. Itt nekem reagálnom kell a csoporttagoknak a kérdéseire, el kell mondanom az Istennek az üzenetét, hitelesen kell elmondanom, nem fogok megállni a helyemet. És több olyan alkalom volt, amikor azt mondták a végén, hogy Zoli, hát ez volt a legjobb alkalom. Mert hogy az Úristen akkor tudott használni legjobban, amikor én erőtlen vagyok, mert akkor ő erős, amikor én erőtlen vagyok, mert akkor ráhagyatkozom, mert akkor ő az, aki tud munkálkodni. Mert ha én munkálkodom, hát abból csak jópofaság lesz, meg poén, meg kedvesség, amit aztán hónapra elfelejtenek az emberek. Ha az Isten munkálkodik, az egy életet örökre megváltoztató dologlá válik.
Mit jelent életedben a Szent Háromságos Egyisten? Együtt vagy külön személyenként?
Mondtam, hogy valamilyen módon példa volt számomra az apósom, a volt apósom. De ő nem hívő ember volt, és azért neki is megvoltak a korlátai. Mondom, hogy nagyon tisztelem, nagy szeretettel gondolok rá, de nem szeretnék már az lenni, aki ő volt, mert hogy én más vagyok. Viszont nem volt igazi apakép előttem. És hogy hogyan legyek én jó édesapa? Hát erre nekem a mennyei atya volt a segítség. Ahogy ő felém viszonyult, ahogy ő velem bánt, ahogy ő megbocsátó volt, ahogy ő figyelmes volt, ahogy ő segített, én próbáltam olyan lenni a gyerekeimmel. Megbocsátó, segítő, figyelmes, kitalálni előre, hogy mi az, amit lehet segíteni számukra. Nem mondom, hogy ez tökéletesen sikerült, a gyerekeim lehet, hogy egy picit mást mondanának, mint most én mondok, de igyekeztem elég jó édesapa lenni. Főleg azután, a változás után, amiről beszéltem, hogy felszabadultam egy nagy tehertől, és akkor tudtam, hogy igen, én tudok lenni jó apa, tudom ezt a dolgot jól csinálni. Úgyhogy nekem így az Atya, Úristen az ezt jelentette. A Szentlélek Isten pedig azt jelenti számomra, hogy én tudnék szolgálni, hogyha ő nem lenne társam ebben, hogyha nem töltekezhetnék fel vele, akkor én képtelen lennék bármit tenni. Nem fogok tudni segíteni az emberek problémáin. Én nekem nincs erre se bölcsességem, se hatalmam. Itt a Szentlélek tud munkát végezni. Amikor szolgálok a gyülekezet előtt, vagy a csoport előtt, akkor is azt tudom mondani, hogy ha a Szentlélek Isten nem segít meg, akkor semmit nem ér. Ami tartós változás jelenthet, az csak a Szentlélek Isten által lehetséges. Jézus Krisztus pedig, hát ő a megváltom. Ő hordozza a terheimet. Isten színe előtt elém áll, és azt mondja, hogy én jót állok érte.
Mit tudsz mondani arról, miért jobb megtért emberként élni?
1993 óta járok az Úristennel, és soha nem csalódtam benne. Ő hűséges Isten, aki, hogyha visszatekintek az életemre, akkor azt látom, az életem minden pontján jelen volt. Ott volt a mélységeimben, részesei volt, és előidézője az én örömeimnek. A döntéseimben ő volt, aki segített, akár a párválasztásban is, akár abban, hogy melyik lakást vásároljuk meg, amikor lakásvásárlás volt. Akár az, amikor életünk nehéz helyzetbe került anyagilag, hogy hogyan lehet ezt feloldani a családban, hogy hogyan tudjuk ezt elhordozni, hogy a gyerekek ne essenek kétségbe. Ezeket mind megkaptam a vele való együttjárásban, és hogy semmire nem cserélném el, mert hogy olyan gazdagságot ad az életemnek, amit semmi mástól nem szerezhettem volna. Nincsenek luxusautóim, két öreg autónk van, nincsen nagy házunk, nem vett fel bennünket a pénz, de én azt gondolom, teljes életet tudunk élni, és ez azért van, mert hogy az Istent ismerjük. És a másik dolog pedig, ami nagyon fontos, hogy én azt gondolom, minden ember terheli, hogy ő nem tökéletes, hogy olyanokat tud mondani másoknak, amit aztán később megbán, hogy itt élünk ebben a világban, és azt látjuk, hogy nagyon sok helyen előjönnek a rossz dolgok, hogy fájdalmat okozunk egymásnak, hogy nekem is fájdalmat okoznak, én is fájdalmat okozok, én is megterhelek embereket, és hogy ez azt jelenti, hogy ez a világ tökéletlen, és hogy én is tökéletlen vagyok. És ha az Isten az én szövetségesem lesz, hogyha el tudom fogadni, hogy én az ő gyermeke vagyok, akkor ebbe a tökéletlen világban minden a helyére kerül. Mert hogy igen, tökéletlen a világ a bűneset óta, de hogy az Isten áldása kiáradhat, és akkor nem csak tökéletlenséget láthatunk, hanem azt láthatjuk, hogy különleges jó dolgok is történnek ebben a világban az Isten által. És hogy az én velem is, hogy igaz, hogy én nem lettem bűntelenné, de hogy Krisztus kiáll mellettem, értem. És hogy ez azt jelenti, hogy én az Atya előtt meg fog tudni állni, nem azért, mert olyan jó vagyok, meg ügyes, meg jó beszélek, hanem azért, mert Krisztus feláldozta az életét, értem is.
Megtért éveidből tudsz olyan nehézséget felidézni, amin a hitet segített át?
Hát az édesanyám halála volt például ilyen. Nagyon nehéz volt az időszak, mert mikor a szerettünket elveszítjük, akkor az egy nagyon nehéz időszak az életünkben. Az volt nagyon nehéz, hogy anyukám egyébként is agyi érszűkülete volt, és aztán tüdőrák áttéte volt, tehát oxigén hiányos volt több esetben, így ő nagyon könnyen elfelejtette a beszélgetéseket, és hogy már haldoklott, tehát hogy már az utolsó stádiumban volt, és amikor látogattam őt többször, akkor mindig megkérdezte, hogy kicsi fiam, ugye én meg fogok halni? És akkor hát először engem ez nagyon mellbevágott, hogy most mit mondjak erre. Vannak erre olyan válaszok, hogy aj, nem, majd egy kicsit megerősödsz majd, és akkor jobban leszel, és akkor majd együtt fogunk még elmenni kirándulni. Volt, aki ezt mondta anyunak, én nem tudtam ezt mondani, és akkor elmondtam, hogy igen, és Isten színe elé fog szállni. És aztán a másnap, mikor mentem, vagy harmadnap, akkor újra föltette ezt a kérdést, mert elfelejtette a választ. És akkor újra el kellett mondani, és szerintem anyunak ezt olyan 10-12-szer el kellett mondani, hogy meg fog halni. De lehet, hogy többször is. És hogy ezt mindig meg kellett küzdeni, mert hogy el fogom őt veszíteni, hogy ő az Isten elé kerül. És hogy úgy szerettem volna, hogy ez a személytelen hit, hogy van valami, ami nagyobb nálunk, amit úgy hívnak, hogy az Isten, hogy ennél több legyen az ő hite, hogy az az Isten, akit szereti, hogy akinek számít, hogy aki az életét adta Krisztusban, értem. És halál előtti utolsó találkozásunkkor, ugye elmondtam, hogy meg fog halni, megkérdezte, és akkor elmondta, hogy ne aggódj kisfiam, hamarosan ott leszek az én Krisztusomnál. És az olyan békességet adott nekem. Olyan sokszor elmondtam, hogy anya, ha oda kerülsz az Úristen, élek, megkérdez az Úristen, hogy miért kerültél te ide, akkor ne azt mondd, hogy azért, mert én igyekeztem jó ember lenni, hanem azért, mert Krisztus meghalt értem, és megváltott engem. Mondd ezt, mert nem tudunk tökéletesen élni, csak Krisztus tökéletes.
A Szentírás ismeretének fényében van olyan életbölcsességed, amit szívesen megosztanál a hallgatókkal?
Életemben nagyon-nagyon sokszor visszaköszönt a József története. Én nagyon sokszor párhuzamot érzek az emberi lét és a József története között. Én azt gondolom, hogy egy ilyen tipikus emberi történet a József története, ahol azt láthatjuk, hogy jelen van az emberi gonoszság, Józsefben is benne van, környezetében is benne van, nagyon-nagyon sok rossz dolog történik, de azt látjuk, hogy a Isten tervét ez nem akadályozza meg. Hogy bár József nem tökéletes ember, de mégis eszköze Istennek ahhoz, hogy valami nagyobb cél teljesüljön. Itt ugye az, hogy Izrael népe megmeneküljön később az éhhaláltól. Ezt a testvérek gyilkos haragja sem akadályozza meg. Ez nem akadályozza meg, hogy elfeledkeznek róla. Nem akadályozza meg a Potifár felesége, aki le akarja gyűrni Józsefet. A feledékenység sem akadályozza meg Istent abban, hogy véghez vigye az ő tervét. És hogy ebbe a terbe József végül beleáll, és amikor lehetősége van, hogy bosszút álljon, akkor nem bosszút áll, hanem elfogadja azt, hogy az Isten őt erre az útra azért engedte, és azért hagyta, hogy végigmenjen, mert hogy nagyobb terve volt vele. És én azt gondolom, az embernek az életében olyan jó, hogyha el tud jönni ez a pillanat, hogy lehet, hogy sok nyomorúság történt velem, lehet, hogy én is sok nyomorú dolgot tettem, de hogy az Isten terve be tud teljesedni az Isten által az én életemben, és amikor már ott állok a választási lehetőséggel, hogy most akkor a magam esze szerint döntök, vagy az Isten akarata szerint, akkor a József hogy tudta vállalni, hogy ő most nem áll bosszút, hogy ő most megmenti a testvéreit, az egész családját, hogy akkor mi is tudjunk így hozni döntést, hogy Istenem, te sokkal bölcsebb vagy nálam, és köszönöm, hogy ide juttattál, és én melletted teszem le a voksamat, melletted döntök.
Kedves hallgatók, Kereki Zoltán tanúságtételét hallották. A felvételt Kurcina Terézia készítette.
Tanúságtétel című műsorunkat hallották.
Mária Rádió, a lélek hangja.